Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén a 96. Zsoltárunk első versét énekeljük. A 96. Zsoltárunk első verse így kezdődik: énekeljetek minden népek új éneket az Úristennek. Foglaljunk helyet, és a 331. énekünket lapozzuk fel, 331. dicséretünket, és ezt énekeljük első három versével. A 331. énekünk első verse így kezdődik: a nagy király jön, hozsánna, hozsánna. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjét a Zsoltárok könyvéből olvassuk. A 72. Zsoltárban így szól hozzánk Isten igéje. Salamoné, Isten, a te ítéletedet add a királynak, és a te igazságodat a király fiának. Hadd ítélje népedet igazsággal, és a te szegényeidet méltányossággal. Teremjenek a hegyek békességet a népnek, és a halmok igazságot. Legyen bírája a nép szegényeinek, segítsen a szűkölködőnek fiain, és törje össze az erőszakoskodót. Féljenek téged, amíg a nap áll, és ameddig a hold fénylik, nemzedékről nemzedékre. Szálljon alá, mint eső a rétre, mint zápor, mely megöntözi a földet. Virágozzék az ő idejében az igaz és a béke teljessége, amíg nem lesz hold. És uralkodjék egyik tengertől a másik tengerig, és a nagy folyamtól a föld határáig. Boruljanak le előtte a puszta lakók, és nyalják ellenségei a port. Tarzisz és a szigetek királyai hozzanak ajándékot. Seba és Szeba királyai adományai járuljanak elé. Hajoljanak meg előtte mind a királyok, és minden nemzet szolgáljon neki. Mert megszabadítja a kiáltó szűkölködőt, a nyomorultat, kinek nincs segítője. Könyörül a szegényen és szűkölködőn, a szűkölködők lelkét megszabadítja. Az elnyomástól és erőszaktól megmenti lelküket, és vérük drága az ő szemében. És éljen ő, és adjanak neki Seba aranyából. Imádkozzanak érte szüntelen, és áldják őt minden napon. Bő gabona legyen az országban a hegyek tetején is. Rengjen gyümölcse, mint a Libanon, s viruljon a városok népe, mint a földnek füve. Tartson neve mindörökké, viruljon neve, míg nap lesz. Vele áldják magukat mind a nemzetek, és magasztalják őt. Áldott az Úristen, Izraelnek Istene, aki csuda dolgokat cselekszik egyedül. Áldott legyen az ő dicsőséges neve mindörökké, és teljék be dicsőségével az egész föld. Amen, amen. Itt végződnek Dávidnak, Isai fiának könyörgései. Isten áldja meg igéjét és annak magyarázatát, jöjjetek fennállva, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Köszönjük te néked, Úr Jézus Krisztus, hogy téged magasztalhat, téged dicsérhet a szívünk ezen a mostani virágvasárnapon is, akkor visszaemlékezünk jeruzsálemi bevonulásodra, és visszaemlékezünk tereád királyok királyára, a vezetők vezetőjére. Köszönjük te néked, hogy hódolhatunk mi is előtted, és dicsérhetjük a te nevedet. Kérünk arra, hogy te uralkodj az egész gyülekezetünk fölött, egész életünk fölött is. Legyél te a mi királyunk. Ezen a mostani Isten tiszteleten is hadd szólaljon meg drága beszéde, drága szavad, és segíts nekünk, hogy hittel, gyermeki bizalommal tudjuk fogadni, amit mondasz nekünk, hiszen szeretetből fakad minden szavad. Kérünk, hogy áld meg a szívünket, és emelj föl bennünket. Gyógyítsd meg a szívünket minden szomorúságtól, gyásztól, és add, hogy örvendező emberekké lehessünk. Kérünk téged arra, hogy áld meg és szenteld meg a mi mai együttlétünket, Isten tiszteletünket ezen a helyen is, és áld meg a másik helyen is a gyermekeket és a köztük szolgálókat, légy velük is, és áld meg őket is, egyen-egyenként. Kérünk téged, hogy áld meg minden helyet ezen a mai napon, ahol téged dicsérnek, királyok királya. Legyél minden gyülekezetben, legyél ott az Isten tiszteleteken, szóljál az egybe sereglettekhez. Áld meg, emeld fel, gyógyítsd az ott lévő testvéreink szívét, lelkét, életét. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket nagy neved dicsőségéért. Amen. Kedves testvéreim, igehirdetésre készülve énekeljük a 378. énekünk 6. versét. 378. énekünk 6. versét, ami így kezdődik: Tarts meg minden időben minket az igaz hitben. Isten tiszteletünk alapigéjét Zakariás próféta könyvéből olvassuk. Zakariás próféta könyvének 9. részéből, a 9. rész 7. versétől a fejezet végéig, a 17. versig. Leülve hallgassátok meg a hosszabb ige részt. Tehát Zakariás próféta könyvének 9. részében a 7. verstől ezt olvassuk. Kivonszom a vért szájukból, és utálatosságaikat fogaik közül, és ő is a mi Istenünké marad, és olyan lesz, mint egy fejedelem Júdában, Ekron pedig, mint a Jebuzeus. És tábort járok házam körül, mint a sereg ellen, az ide-oda kóborlók ellen, és nem megy át többé rajtuk a sarcoló, mert most szemmel tartom őt. Örülj nagyon Sionnak, leánya! Örvendez, Jeruzsálem, leánya! Ímé jön neked a te királyod! Igaz és szabadító ő, szegény és szamárháton ülő, azaz nőstény szamárnak vemhén. És kivesztem a szekeret Efraimból és a lovat Jeruzsálemből, kivesztem a harci kézívet is, és békességet hirdet a pogányoknak, és uralkodik tengertől tengerig és folyamtól földhatáráig. Sőt, a veled való szövetségnek véreért a te foglyaidat is kibocsátom a kútból, melyben nincs víz. Térjetek vissza az erősséghez, reménységnek foglyai. Ma is azt hirdettem néktek, kétszeresen megfizetek néked, mert kifeszítem Júdát magamnak, mint egy kézívet, és megtöltöm Efraimat, és felindítom fiaidat, ó Sion, a te fiaid ellen, ó Jáván, és olyannál teszlek, mint a hős fegyvere. És megjelenik felettük az Úr, és nyila repül, mint a villámlás. Az Úristen kürtöt fúval, és déli szelekben nyomul elő. A seregek ura megoltalmazza őket, megemésztik és letapossák a parittyaköveket, és isznak és zajonganak, mint a bortól, és megtelnek, mint a csészék, és mint az oltár szegletei. És megsegíti őket az Úr, az ő Istenük ama napon, mint az ő népének nyáját, és mint koronakövek ragyognak az ő földjén. Ó, mi nagy az ő jósága, és mi nagy az ő kedvessége. Ifjakat tesz virágzóvá a gabona, és leányokat a must. Kedves testvéreim, Zakariás próféta 501 nehány évvel Jézus születése előtt elmondott egy nagyon bátorító proféciát a Messiás királyról, aki Jeruzsálembe, ami Dávid király óta királyi székhelynek számított a zsidók számára, tehát Jeruzsálembe fog bevonulni sajátos körülmények között. Jézus Krisztus pedig az evangéliumi beszámolók szerint 501 nehány évvel később, halála előtti hétvégén beteljesítette ezt a proféciát. Nézzük most Jézus Krisztusunkat a proféciának a fényében, és értsük meg mélyebben, hogy kicsoda ő, mi jellemzi és mit várhatunk tőle. Kicsoda ő? Zakariás azt profétálta, hogy a zsidókhoz, Jeruzsálembe az ő királyuk jön, mégpedig szamárcsikón ülve. Maguk a zsidó írásmagyarázók, kik olvasták Zakariásnak ezt a proféciáját, ők se vitatják, hogy Zakariás proféta e helyen Izrael legnagyobb és egyben legutolsó királyáról, a Messiás királyról beszélt. Rabbi Salomon ben Jitzák azt mondja, ez az ige egyes egyedül a Messiás királyra vonatkozik, és senki másra nem vonatkoztatható. Ugyanakkor a zsidó emberek számára tény, hogy maga ez, hogy a Messiás király érkezik hozzájuk, ez számukra a legnagyobb pillanat. A történelmük legnagyobb pillanata. Erre a pillanatra vágyódtak. Ezt szomjazták, ezt áhították. Azt gondolták, hogy ha ez bekövetkezik, abban a pillanatban ugyanis az népük sorsa pozitív irányba fordul. Minden megváltozik. Amikor megjön a Messiás király, vele beköszönt a boldogság, a teljes békesség. Jézus testvéreim tudatosan megvalósította a prófétánál olvasható proféciát, és ezzel az ő népének kinyilatkoztatta megint, hogy kicsoda ő valójában. Egyértelművé tette a zsidók számára, hogy ő a Messiás király. Egészen egyértelművé, egészen felismerhetővé, beazonosíthatóvá tette magát. Örvendjetek most már! Betelhet az örömötök, elérkezett a várva várt pillanat számotokra. A közvetlen környezete, ahogy olvassuk a Bibliában, értett a jelből, és felismerték benne Izrael messiás királyát. Ennek a bizonyíték az, hogy a rómaiak által elnyomott nép fiaiként, megfelelve Zakariás felszólításának, kitörő örömmel királyukként üdvözölték. Hozsánna Dávid fiának, áldott, aki jön az Úrnak nevében, olvassuk az evangéliumban ennek a világvasárnapi bevonulásnak a története során. A 118. Zsoltárból idéztek az emberek, amely egy olyan Zsoltár, amit a rabbik szerint a messiás idején kell énekelni, a szabadulás idején, amikor megjön a király. Neki kell ezt a Zsoltárt énekelni a zsidó embereknek. Azt olvassuk abban a Zsoltárban, ez az a nap, amit az Úr rendelt, örvendezzünk és vigadjunk ezen, ó Úrunk, segíts most, adj most jó előmenetelt, áldott, aki jön az Úr nevében. Olvassuk a Zsoltár szövegét. Mondom, akik felismerték Jézusban a Zakariás által megjövendölt messiás királyt, azok ezt énekelték neki azon a napon. Nos, az Úr Jézus az ige által velünk is érzékelteti a mai napon, hogy ő kicsoda. Ő a zsidóknak sokszorosan megígért messiás király. Mert nem csak Zakariás beszélt róla, hanem még sok más egyéb próféta is. Persze megkérdezheti valaki, hogy na de, bocsánat, mi magyarok vagyunk, mi közünk van nekünk a zsidók messiás királyához. Nos, annyi testvérek, hogy ő nem csak a zsidók messiás királya, hanem az egész emberiség királya is, így a miénk magyaroké is. Zakariás próféta is úgy beszélt róla, mint aki úr, de nem csak a népe fölött, hanem minden nép fölött. Hiszen azt mondja a próféta, hogy ő Sion, azaz Jeruzsálem királya, de egyúttal békességet hirdet a pogányoknak, és uralkodik tengertől tengerig, folyamtól a föld határáig. Az Úr Jézus Krisztus tehát nem csak a zsidó királya, hanem a miénk is. A legfőbb vezetője a magyaroknak is. Jézus egyébként a Pilátus előtti kihallgatásakor is megerősítette, hogy ő király. De azt mondta, hogy az országa nem e világból való. Aztán azt is mondta a feltámadása után, hogy neki adatott minden hatalom mennyen és földön. És aztán a Jelenések könyve is úgy beszél róla, mint aki király, királyok királya, és uraknak az ura. És ezek alapján hitte és vallotta mindig is a kereszténység, akár zsidók között, akár nem zsidók között, hogy Jézus Krisztus Úr az egyik első keresztény hitvallásnak a szavaival. Mi is valljuk, én is vallom, ti is valljátok, hogy ő a világ minden népének, a mindenségnek teljhatalmú és szuverén fejedelme. Az, hogy némelyek elismerik ezt, mások meg nem ismerik el, teljesen lényegtelen. A lényeg, hogy mi elismerjük, hogy mi meghajoljunk előtte, mi szeressük és mi imádjuk őt. Az, hogy mások lázadnak ellene, legyen az ő dolguk. Nekünk ezek felé, az emberek felé csak egy üzenetünk van, hogy ti is hódoljatok meg Jézus fejedelem előtt, a Jézus Krisztus előtt. Jézus tehát ma is az ő igéje által, az ő lelke által a szívünkbe azt munkálja, hogy felismerjük őt, hogy meglássuk őt, hogy pontosan kicsoda, és annak lássuk őt, aki valójában. És egészen annak lássuk, aki ő valójában. Ne higgyük azt, hogy igazat mondanak nekünk azok az emberek, akik össze-vissza beszélnek Jézusról. Mert manapság csak cikk, meg könyv, meg nem tudom micsoda jelenik meg. Beszélnek össze-vissza mindent Jézusról. Mi higgyünk az igének, az írásoknak. És ennek alapján lássuk, higgyük és imádjuk a Krisztust. Királya a zsidóknak, de a nem zsidóknak is, az egész emberiségnek. Az egyházának, azon belül a mi kis életünknek is. Legfőbb vezetője. Kicsoda ő? Királyok királya, urak ura, a vezetők vezetője? Az igazgatók igazgatója? Miniszterelnökök miniszterelnöke? Legfőbb katonai parancsnokok főparancsnoka? Ő mindenki fölött áll, és fölötte már nem áll senki. Egyedül az Atya Isten. Nézzük másodszor azonban azt is, hogy mi jellemzi ezt a vezetőt. Zakariás próféta rámutat a Mesiás király több vonására, ezek közül most mindjárt hármat nézzünk meg. Ugyanis egyáltalán nem mindegy, hogy egy királyt, egy vezetőt mi jellemez. Az egyáltalán nem mindegy. Hiszen egy ember, hogyha elmebeteg, akkor aztán milyen vezető lesz belőle? Ha tiszta jellemű, akkor milyen vezető lesz belőle? Egyáltalán nem mindegy, hogy Jézus mi jellemzi. Milyen fejedelem, milyen király ő. Az első vonás, amit kiemelnék, az, hogy igazságos. Igazságos. A zsidó embereknél ez egy alapvető kívánalom volt a királyukkal szemben, hogy legyen igazságos. Azért várták el a királyuktól ezt, mert Isten elvárta a királyuktól, hogy legyen igazságos. Isten küldi például Jeremiás prófétát az akkori királyhoz, és mondja neki, hogy gyakoroljál igazságosságot. A nép szegényeit, elnyomottait se nyomd el, hanem azoknak is ugyanúgy szolgáltas igazságot, ha igazuk van. És ne légy részrehajló a gazdagoknak, az előkelőknek a javára. Legyél igazságos. És a zsidók tudták, hogy Isten ezt várja a királytól, és ők is ezt várták. A király legyen igazságos. Ezért imádkoztak is. A 72. Zsoltárban egy imádságot olvastunk fel az imént. Kéri Istent, a Zsoltár írója, hogy Isten adja az ő igazságosságát a királynak, hogy igazságossággal ítélje a népet, vezesse a népet. Ez volt a Messiás királynak is természetesen az egyik legalapvetőbb vonása. A Messiás királyról szól például Ézsaiás próféta a 9. részében, a 6. vers, mindjárt ismerünk, egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk, aki ülni fog a Dávid trónján, és felemeli a Dávid trónját, ezt olvassuk idézetként, igazság és jogosság által. A Messiás király igazságos lesz, mondja a prófécia. Csodálatos dolog, aztán újra és újra visszaköszön ez az Ótestamentumba, de Pál apostolnál is ott találjuk, akkor az apostolok cselekedeteinek a 17. részében, ugye az aténi prédikációjában elmondja, hogy mi történik majd a világ végén, és azt mondja, hogy Isten rendelt egy bírót, aki által megítéli a világ mindenséget igazságosságban. És erről a bíróról azáltal tett bizonyságot, hogy feltámasztotta a halálból. Tehát ez egy csodálatos vonása lesz a Messiásnak, illetve a mi Krisztusunknak csodálatos vonása, hogy igazságos. Ő igazságos valaki. Az igazság által van, az igazságosság által uralkodik és gyakorolja az uralmát. Ez a mai világban szerintem eléggé fontos, mert azt látjuk, hogy a vezetők a legtöbbször nagyon messze állnak, hogy finoman fejezzük ki magunkat, az igazságosságtól. Nagyon messze. Inkább a hamisságosság jellemzi őket, ugye? Nem az igazságosság, a hamisság, a hazudozás. Ez sajnos így van, nem tudunk mit csinálni. Ez van. Ami az ember szívében van, azt gyakorolja utána. Ha valakinek az igazságosság van a szívében, akkor azt gyakorolja. Akinek meg nem az, az nem azt gyakorolja. És sokszor már annyira elhatalmasodik a hamisság a földön, az igazságtalanság annyira elhatalmasodik, hogy az embereket már kezdi nyomasztani ez a dolog. És fáj az embereknek ez a dolog, és nagyon nehezen tudjuk ezt tűrni, és együtt élni vele. Ez egy provokáció, amikor azt látjuk, hogy az igazságot elnyomják, eltapossák, hogy az nem tud érvényesülni, nem tud kibontakozni. Helyette az igazságtalanság, az igaztalanok, a hamisak tombolnak, és élvezkednek, és néznek le mindenkit mindenhol. Úgy is tűnik nekünk sokszor, hogy ebben a világban már nem is fog soha győzni az igazság, az igazságosság, a jogosság. Fog győzni, mert a világnak a királya igazságos király. És igazságban fogja megítélni azokat a kis királyokat, vagy kis vezetőket, vagy kis igazgatókat, vagy kis, nem tudom én, felelősöket, akik úgy uralkodnak manapság az övéik fölött, ahogy. Ami Messiás királyunk igazságos jellem. De van egy másik vonása is. Azt olvassuk róla, hogy Ő az, aki szabadító. Hát Károli így fordítja a héber szót, hogy szabadító, de ez a szó, ez elsősorban itt nem ezt jelenti, hanem azt jelenti szó szerint, hogy valaki, aki segítséget kapott. Egy passzív formában kell fordítani az itt szereplő héber szót, nem aktív formában. De nem valaki, aki aktívan megszabadít másokat, hanem aki maga segítséget kapott valahonnan. Na most ez a valahonnan, ahonnan a Messiás király segítséget kap, ez az Isten maga. Az Isten maga. Az Istentől kap segítséget a Messiás. Ez azt jelenti, hogy a Messiás mögött ott áll az Isten. Ő biztosítja a Messiásnak a tekintélyét. Ő biztosítja a Messiásnak a hatalmát, az erejét. Ott áll mögötte. Biztosítja néki nem csak a tekintélyt, a hatalmat, hanem a győzelmet is. A héber szót így is lehet fordítani, van, aki így fordítja egy német fordításból, hogy a győzelemmel megajándékozott. A győzelemmel megajándékozott. Csodálatos dolog, testvérek, ez, hogy Jézus Krisztus a Messiás király. Ő mögötte ott áll az Atya. Ő mögötte ott áll az Atya, a teljes súlyával. Azt mondja a János evangéliumában a Krisztus, hogy nem hagyott engem az Atya egyedül, mert én mindenkor azokat cselekszem, amik kedvesek ő neki. Biztosítja az Atya Jézusnak a tekintélyét, biztosítja Jézusnak a hatalmát, az erejét. És biztosítja a győzelmét is a Krisztusnak. A győzelmét is. Már amikor itt a földön járt, akkor is láttuk, hogy Jézus minden fölött győzött. Jött a sátán, kísértette, legyőzte. Jött a halál, azt is legyőzte. Jöttek betegségek, mindenféle nyomorúság, azokat is legyőzte. Egyszerűen Jézus nem lehetett legyőzni. Amikor azt hitték az emberek, hogy legyőzték, akkor is a kereszten győzelmi kiáltásban tör ki a haláltusájban, és azt mondja, elvégeztetett. Ez volt a győzelmi kiáltás, a legnagyobb győzelem, amikor az életét föláldozta. A mi megváltásunkért, a mi üdvösségünkért. Testvérek, Jézus a győztes, mindig lássuk ezt. És a győzelmét az Isten biztosítja. Hát ebben a világban vannak vesztesek. És valószínűleg senki nem akar soha a vesztesek között lenni. Ez egy ilyen szöveg is, amit lehet itt ott hallani, hogy vannak ilyen vesztes típusok, és akkor ugye nem akarsz a vesztesek között. Hát nem akarunk a vesztesek között lenni. Szeretnénk győzni. Szeretnénk a győztesek között lenni. Hát akkor a lehető legjobb dolog, amit cselekedhetünk, hogy odállunk Jézus mellé. Mert ő a győztes. A végső győztes. Ő, aki az oldalánál, az soha nem fog vesztesek között lenni. Soha nem fog elkárhozni. Az a győztesek között, az üdvözültek között lesz. Ilyen királyunk van, aki mögött teljes erejével, teljes hatalmával ott áll az Isten. És biztosítja tekintélyét, hatalmát, végső, teljes győzelmét. Aztán a harmadik vonása, ami királyunknak, testvérek, nem csak, hogy igazságos, nem csak, hogy az Isten áll mögötte és hordozza, segíti őt, hanem, hogy szelíd. Szelíd a királyunk. Jézus is mondta ezt magáról, hogy tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd és alázatos vagyok. Szelíd vagyok. Jézus szelíd király. Ezért szelíden alávetette magát mindenben az Atya akaratának. Ezt a szelídségét fejezi ki azzal is, hogy szamárhátra ült. Szamárhátra ült. Egyébként ugye a régi proféciák mind erről beszéltek. Már a Mózes első könyvének a 49. részében olvassuk ezt a régi proféciát Júdáról, hogy nem múlik el tőle a fejedelmi bot, míg eljő Siló és a népek neki engednek. És mit mond a Messiásról, Silóról? Szőlőhöz köti szamarát, és nemes venyigéhez szamara vemhét. Már ott mondja, és a zsidóírás magyarázók mondták, hogy Jákob áldása az a Messiásról szól, aki a szamáron fog jönni. Aztán ugye olvastuk a Zakariásnál is, hogy a Messiás szamárháton fog ülni. Ez a szamárhát, ez akkoriban már a szelídséget, az alázatosságot fejezte ki. Mert Dávid után egy kicsit, ugye Salamon idejében már átment a ló, a királyok lova, a királyok közlekedési eszköze az lett. és már azt használták, és azt nem csak ilyen bevonulásokkor használták, hanem használták a harcban is, de a csacsit nem lehetett a harcban használni. Az nem alkalmatlan volt arra. Tehát arra, hogy Jézus itt, azzal, hogy itt Jézus ráül egy csacsinak a hátára, azzal azt fejezi ki, hogy ő egy szelíd, egy alázatos valaki. Nem egy nagy harci ménen jön, fegyver csörgéstől kísérve, kart csörtetve, ahogy mások szoktak bevonulni abba az időbe is már egy városba, ha meghódították, hanem ő más. Másféle fejedelem ő. Lemond a hatalomnak a fitoktatásáról, a hatalom külső jeleinek a felmutatásáról, és ő ilyen szelíd fejedelem lesz. Testvérek, manapság azt gondolom, hogy ez is egy olyan figyelemre méltó dolog, mert a fejedelmek általában vagy már eleve vadak, vagy elvadulnak a hatalomtól. Egyszerűen nem tudnak szelíden, alázatosan uralkodni. Az embernek valahogy ilyen a jelleme, hogy ha hatalom jut a kezébe, akkor úgy eltorzítja. Megvadítja a hatalom. És egyre inkább ilyen zsarnokká, meg diktátorrá növi ki magát az ember. A hatalom birtokosaként. Hát ez a mi Jézusunk, igazságos, mögötte áll Isten, aki teljhatalmat biztosít neki, és mégis szelíd. Végtelenül szelíd. Olyan szelíd, hogy mindenbe aláveti magát az Atya akaratának is. Egész a keresztfa haláláig. Aláveti magát. Hát de jó lenne, testvérek, hogyha ő lenne valóban a mi királyunk. Egy ilyen jellemű király kínálkozik nekünk virágvasárnapon. Egy ilyen életvezető, gyülekezetvezető, országvezető, népvezető, aki igazságos, aki mögött ott áll maga Isten, nem a pápa, Isten, és aki mélységesen szelíd. Ez a jellem, ha elkezd uralkodni és hatalmat kap az életünkbe, vagy a gyülekezetünkbe, vagy bárhol, akkor nem fog minket tönkretenni, nem fog idegileg, fizikailag gajra tenni bennünket, hanem éppen, hogy föl fog emelni bennünket. Nem ilyen vezető kellene nekünk is? Hatalmas, igazságos és mélységesen szelíd. De nézzétek harmadszor, hogy mit várhatunk mi ettől a királytól. Zakariás proféta által tulajdonképpen megszólal ez a király, ha figyelmesen olvassuk a bibliai szöveget, ő maga kezd el beszélni, és mint egy ilyen programot ad. Programot. Ma is ugye divat, hogy aki most indulnak a választáson, elmondják, hogy hát na, ez lesz a program, és körülbelül akkor mi tudjuk, hogy ezt lehet tőlük várni, ha csak nem hazudnak nekünk. Kicsit már olyan gyanús mindenki, de Jézus is lehet, hogy gyanús, ugye miket beszél ez a Jézus, de hát na, nézzük, hogy mit mond. Az első, amit mond, hogy békességet hirdet. Békességet hirdet. Ez egy csodálatos bibliai szó, a teljes harmóniát jelenti a Bibliában, a salom. A teljes harmóniát, amikor az ember úgy a testi dolgokban is teljes nyugalomba, teljes békességben van. Az egészsége is megvan az embernek, a lelki békessége is megvan, a körülményei is rendezettek, a kapcsolatai is rendezettek, sőt, az egész népnek a kapcsolatai rendezettek, sőt, az egész világnak a kapcsolatai rendezettek. Jézus testvérek egy ilyen békességet hoz, egy globális békességet hoz, ahogy mondja itt a Szentírás. Kielégíti az embereknek a békesség a harmónia utáni mélységes vágyát, fölszámolva a világban a feszültségeket, a harcokat, a viszályokat, a kegyetlenkedéseket, amik ezzel együtt járnak. Úgy olvassuk itt Zakariásnál, hogy uralma alá hajtja az egész földet, mert uralkodik a tengertől tengerig és folyamtól a föld határáig. Jézus testvérek egy olyan király, aki az egész földön békességet teremt. Megkérdezzük, hogy mikor lesz ez? Megmondjuk testvérek az ige alapján, az utolsó ítélet után lesz. És hol? Az új égen és az új földön lesz ez. Vagyis attól, testvérek, aki Jeruzsálembe bevonult, attól várhatjuk, hogy uralkodik majd egyszer az egész mindenség felett, és békességet, harmóniát teremt ebben a mindenségbe. Zakariás nem arról beszélt, hogy jön a messiás király, aztán a világnak egyik zugocskájában egy ilyen kis ideig tartó békességet terem. Nem erről van szó, hanem arról, hogy teljes mértékben békességet teremt. Kiiktatja a háborút, az erőszakot mindörökre a teremtettségből, az emberiség tagjai közül. Uralma alatt nem lesz semmi ilyen, amit manapság ugye látunk, tapasztalunk sajnos mindenfelé. Az új eget és az új földet, az ő országától uralkodik majd a messiás király, testvérek. Maradéktalan békesség jellemzi. És ha kérdezitek, hogy ezen a földön vajon érezhető ebből valami, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy kellene, hogy érezhető legyen, mégpedig az egyházban. Az egyházban, a gyülekezetekben, hogy még kisebb építőköveire lebontsuk ezt. A gyülekezetekbe. A mi gyülekezetünkbe is. Ha Jézus, testvérek, uralkodhat egy gyülekezetben, az ott élő hívő emberek között, akkor ott békességet teremt ma is. Békességet teremt. Ez egy nagyon nagy csoda, amit látunk a Bibliában, hogy például két olyan népcsoport, amelyik egyébként nagyon élesen szembeállt egymással, a zsidók és a pogányok, mondjuk görögök, rómaiak és a zsidók, nem bírták egymást ezek a népek egyáltalán, de az egyházban Krisztust imádva ezek az emberek egyé lettek. Egyé lettek. Azt mondja az Efézusi levélben Pál apostol, hogy Krisztus lebontotta a közbe vetett választófalat, ami fönnállt a pogányok és a zsidók között. És őket egy néppé tette. És az egyházban, a gyülekezetekben, az Efézusiban is, és másutt is, a Krisztus által békességbe kellett lenni az embereknek. De más különbségek is voltak az első gyülekezetekben. Mert voltak akkor is ugye a szabadok például, és voltak a rabszolgák. És a szabadok nagyon nem bírták a rabszolgákat, és azok sem nagyon bírták a szabadokat. Ott volt feszültség, de a gyülekezetekben békességnek kellett lennie. És Krisztus békességet is teremtett a szolgák, rabszolgák és a szabad emberek között. És voltak sok más különbségek is, mert voltak fehérek és voltak feketék, mint hogy ma is vannak. És voltak ilyen faji villongások is, már azokban a régi időkben is. De Jézus ezek között, az emberek között is békességet. Voltak szociális különbségek, mert voltak nagyon gazdagok és nagyon szegény emberek. De a gyülekezetekben, a Jézus uralma alatt ezek az emberek békességben kellett, hogy éljenek. Abban az időben, a kereszténységnek a kibontakozása idejében volt ugye a Pax Romana, Róma békéje, amit Augustus császár hirdetett meg ugye a mediterrán térségbe. De az egy nagyon ingatag béke volt. Nagyon ingatag béke volt. Nagyon törékeny volt, és a légiókra épült, a római légiókra. A Jézus békéje a Pax Christiana. Pax Christiana, az Krisztus békéje az egyházban rajta nyugszik, nem légiókon, nem tudom milyen erőkön és hatalmakon, hanem Jézuson magán nyugszik. Köztünk is Jézus, testvéreim, békességet kíván teremteni. És egy gyülekezetben az emberi kapcsolatokat át kell, hogy járja ez, és az emberi szíveket is át kell, hogy járja ez a békesség, ez a rend, ez a harmónia. És egy olyan világban, ahol a békétlenség naponta érezhető, a politikában, a gazdaságban, a munkahelyeken, mert mindenhol csak a veszekedés, a viszály, az egymás taposása, egymás folytogatása van. A gyülekezetek, testvérek, az egyháza béke szigete kellene, hogy legyen. És a legnagyobb szégyen és gyalázat, hogyha egy gyülekezetben valami veszekedések vannak, viszálykodások van, harcok vannak köztetek. Vagy lenézése a másiknak, vagy gőgös büszkeség, vagy bármi, ami bontja az egységet, az nem a Krisztushoz méltó. A Krisztus köztünk is, testvérek, úgy akar uralkodni már most is ezen a földön, hogy békesség legyen. Ő békességet hoz. Aztán ettől a királytól várhatjuk azt is, testvérek, amit így mond Zakariás: a veled való szövetség véréért fogjaidat kiereztem a kútból, melyekben nincs víz. Itt elsődleges értelme az lett ennek a proféciának, hogy a messiás király az azt fogja előidézni, hogy azok a zsidók, akik még akkor a babiloni fogságban voltak, amit úgy nevezik, vagy ezzel a képpel jellemez, hogy egy ciszterna, egy víztároló lyuk, egy kút tulajdonképpen a földben, amiből nem tudtak kimászni az emberek, mert úgy volt kialakítva. Abból a messiás király majd kiemeli, tehát a fogságból kiemeli a még Babilonban lévő izraeli foglyokat, zsidó foglyokat, és visszaviszi őket az erősséghez, vagyis Jeruzsálemhez, a kerített városhoz, az erődítményhez. De azt hiszem, testvérek, hogy van ennek egy lelki értelme, mégpedig az, hogy az Úr Jézus, mint a királyok királya, tekintettel a szövetség vérére, ahogy mondja, vagyis kegyelemből, kiemeli az embereket mindenféle nyomorúságból. Mindenféle nyomorúságból, amiből nem bírnak kimászni. És ilyen elég sok van. Az egyik legnagyobb nyomorúságunk a bűn, amiből nem bírunk kimászni, mint egy ciszterna, amiben beledobtak minket, mint Jeremiást annak idején, vagy mint Józsefet annak idején, és nem bír belőle kimászni. A bűn is egy ilyen ciszterna, egy ilyen verem, amiből nem bírunk kikászálódni. Ki tud minket onnan kiszabadítani? Jézus. De vannak más ciszternák is, amikbe beleeshet egy ember, és amiből nem bír kikászálódni. Jézustól azt várhatjuk, hogy szabadítónk lesz. Kiemel a nyomorúságból, gyásznak a ciszternájából, az elkeseredésnek a ciszternájából, a reménytelenségnek a ciszternájából. Ő kihúz minket ezekből, és más emberekké tesz. Szabadítóként fog cselekedni velünk, és abból a bezárt helyzetből, amiben vagyunk, kihúz és szabaddá tesz bennünket. Szabadítóként fog viselkedni a Messiás, és úgy is viselkedik. Akik közülünk hisznek benne és imádják őt, tudják ezt, és átélték azt a szabadságot, amit a Krisztustól kaptunk. És mit várhatunk még tőle? Azt mondja a Zakariás prófétánál, hogy a béke fejedelme kezében van egy íj, Júda, Efraim a nyilvessző, és harcol az ellenségeivel, és legyőzi az ellenségeit. Azt akarja mondani ezzel a Zakariás próféta, hogy a Messiás király le fogja győzni minden ellenségét, és a népét győzelemre vezeti. A népét győzelemre vezeti. Az Úr népe, a benne hívő emberek, az egyház, ahogy a Szentírás alapján nevezzük, ők győznek abban a sok harcban, amiben kell harcolniuk. Sok harcunk van, azért is nevezik az egyházat a teológiában eklézia militánsnak, a harcoló egyháznak, akik itt a földön tagjai vagyunk, harcolunk a sátán kísértéseivel, a bűn kísértéseivel, mert belőlünk jönnek, a világnak a csábításaival, mert nem azt akarjuk tenni, amit ezek diktálnak, hanem amit a mi Urunk akar. Mi neki akarunk engedni, és ez egy küzdelmes dolog. Azok nem küzdenek, nem tudnak semmit a küzdelemről, akik hitetlenül élik az életüket. Azok, az nem küzdelem, amit ők annak éreznek. Ez a küzdelem, amit az Isten népe vív az ő ellenségei ellen. Ez a küzdelem. Az fitfene, az játék. A megélhetés, meg ez játék. Az igazi küzdelem az a sátánnal való küzdelem, az önmagunkkal való küzdelem. A vétkekkel, a világnak a csábításaival való belső tusakodás. Hogy mi ne azt tegyük, ami Urunk, ami Istenünk akar, ami Krisztusunk akar. De ebben a harcban, testvérek, amiben az egyház áll, ebben győztes lesz az egyház. Mert Jézus által győzelemre jutunk. Minden harcunkban győztesek leszünk. És egyszer majd az lesz a nevünk, nekünk is, akik most a harcoló egyház tagjai, hogy a győzelmes egyház, eklézia triumfálsz, a győzelmes egyház. A győzelmes egyháznak egy része ott van a mennybe. Az előttünk elhalt hívő emberek, már ők ott vannak a mennyben, ők már nem harcolnak. A mennyben már nincs harc, ott már győzelem van, ott boldogság van, teljes öröm van az Úrnál. Itt a földön még harcolunk, de egyszer majd mi is megérkezünk oda. És akkor igaz lesz reánk, amikor ott leszünk az Isten országában, hogy ragyogunk majd az ő új égén és földjén, mint a koronakövek, ahogy olvassuk Zakariásnál. Majd ott ragyogunk. A Messiásunk győzelmet ad, üdvöt ad. És ez valóság lesz, testvérek. Teljes valóság az új égen és az új földön. Íme mit várhatunk Jézustól? Mit várhatunk tőle? Olyan csodálatos dolgokat várhatunk. Békességet, teljes szabadságot, végső győzelmet. Ki képes nekünk ezeket megadni ezen a földön? Melyik polgári párt, vagy melyik politikai párt, bocsánat? Melyik kormány, melyik kormányfő, miniszterelnök, melyik hadsereg? Ha jól vezet valaki, testvérek, akkor is csak halovány árnyképét képes ezeknek megadni nekünk, de Jézus valóban megadja. Én arra hívlak most benneteket, hogy örvendezzünk mi ennek a Messiásnak, ennek a Jézusnak. Örvendezzünk mi neki. Azt mondja Zakariás próféta, hogy örüljünk, kétszer is elmondja, örüljünk, nagyon örüljünk neki. Ne annak örüljünk, hogy ez vagy az történik úgy, hogy mi elvártuk, hanem neki örüljünk már végre. És örvendezve terítsük elé úgy gyerképes értelemben a mi ruháinkat. Szolgáltassuk ki neki magunkat. És mondjuk neki, hogy mi nagy a te jóságod. És mi nagy a te kedvességed. És tegyen ifjakat virágzóvá a gabona. És leányokat a must. Mi köztünk is. Jöjjetek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Köszönjük neked, Úr Jézus Krisztus, hogy te leghatalmasabb fejedelem vagy ebben a világban. Nem áll fölötted senki, de te mindenek fölött állsz. Azok fölött is, akik lázadnak ellened, akik nem akarnak elismerni, akik a maguk királyaként, a maguk vezetőjeként, a maguk uraként élik az életüket nagy büszkén. Nem tudva, hogy saját magukat teszik tönkre ezzel, és a környezetüket is. Köszönjük néked, hogy mi megismerhetünk téged, aki egészen más vagy. És aki egészen számunkra felfoghatatlan, csodálatos dolgokat tudsz adni nekünk. Köszönjük néked, hogy láthattuk ma is a te jellemedet. Láthattunk valamit a te ajándékaidból, melyekről olyan nehéz beszélni, melyek kibeszélhetetlenek, csodálatos dolgok. Úrunk, segíts minket arra, hogy hadd legyünk mi a te imádóid egyen-egyenként. Hadd legyünk a te tisztelőid. Hadd szeressünk téged mindennél jobban, és hadd kötelezzük el magunkat melletted, egyszer s mindenkorra. Kérünk téged, hogy segíts ebben, mert magunktól erre el nem juthatunk. Kérünk, hogy add, hogy szívünkben nagy örömmel, nagy vígassággal tudjunk mégis ma is meghódolni előtted. Kérünk arra téged, Urunk, hogy áld meg most a mi szívünket, lelkünket, életünket. Áld meg azokat, akik gyászoló, szomorú szívvel jöttek közénk. Emeld föl őket ebből az állapotból, és vigasztald meg szívüket. Látod, hogy senki nem tud igazán vigasztalni, békességet adni, egyedül te. Kérünk, hogy légy így közel ehhez a családhoz is. Kérünk téged a beteg testvéreinkért, akik nagy szenvedéseket élnek meg. Légy közel hozzájuk, és gyógyító szereteteddel vedd körül őket. Vagy ha nem akarod gyógyítani őket, akkor enyhítsd fájdalmaikat, szenvedéseiket. Kérünk téged azokért, Urunk, akik nehéz helyzetben vannak, családokért, akik sok terhet hordoznak, erősítsd meg a szülőket, gyermekeket, lelki erővel, békességgel, szeretettel egymás iránt, és viselj róluk gondot. Kérünk téged, Urunk, hogy tekintsél az egyedül állókra, magányos testvéreinkre, légy közel hozzájuk is a te hatalmas királyságod áldásaiban, csodálatos királyságod áldásaiban, részeltesd őket is. Köszönjük néked, hogy rád bízhatjuk gyülekezetünket, rád bízhatjuk a templomépítési dolgunkat is. Kérünk, hogy ezt a kicsiny apróságot is vidd véghez te magad, és oldjál meg minden kérdést, minden nehézséget, ami előttünk van. Köszönjük, hogy rád hagyatkozhatunk ebben is. Kérünk téged népünkért, nemzetünkért, hogy emeld fel abból a nehéz helyzetből, amibe süllyedt, a saját bűnei, a saját hitetlensége miatt. Adj bűnbánatot a mi népünknek, és adj minél több hozzátérő magyar embert. Segíts, hogy meghódoljanak előtted, Jézus király előtt, minél többen a mi honfitársaink közül, és átélhessük, hogy te általad egész más lehet a mi népünk, más lehet a közélet, más lehet a politika, minden más lehet. Segíts, Urunk, a mi népünknek, és emeld föl ebből a nagy istentelenségből és nagy nyomorúságból, amibe süllyedt. Köszönjük, hogy ezt is rád bízhatjuk, és ezt is tőled kérhetjük. Urunk Jézus, köszönjük, hogy meghallgatod a mi imádságunkat, nagy neved dicsőségéért. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket, életeteket, a Krisztus Jézusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek, és a hirdetéseket hallgassuk meg. Szomorú szívvel jelentem a gyülekezetnek, hogy ahogy imádságunkban is megemlékeztünk róla, az elmúlt héten halottunk volt. Peleskei Zoltán, református atyánk fiától búcsúztunk, március 24-én, szerdán 13 órakor az újszegedi temetőben. Búcsúzott tőle édesanyja, testvére és családja, élettársa és családja, a barátai, kollégái, minden, aki ismerte és tisztelte őt. Ami urunknak vigasztalását kívánjuk az itt maradott kedves családtagoknak. Hirdetem testvérek, hogy az elmúlt héten esküvő is volt a gyülekezetünkben. A tegnapi nap, vagyis szombaton 12:30 a honvédtéri református templomba házasságot kötött Vidács László és Horváth Katalin. Isten áldását kívánjuk házasságukra, otthonukra. Hirdetem a testvéreknek a jövő heti alkalmainkat. Rajta volt azon a kis papíron, amit megkaphattak. Jövő hét már nagy hét. Kedden nincs bibliaóránk. Az első alkalom az csütörtökön lesz, 18 órakor, és aztán pénteken, nagypénteken is 18 órakor lesz istentiszteletünk. Szombaton 16 órakor lesz a nagyszombati délután, ahol a gyerekeink szerepelnek majd. Vasárnap pedig és hétfőn is 9 órakor lesz úrvacsorás istentiszteletünk. Minden alkalmat itt tartunk, tehát ide tessenek jönni, ez a legegyszerűbb. És nyomatékosan kiemelném, hogy vasárnap nincs két istentisztelet, tehát szükségtelen, egy alkalommal is beférünk. Tehát vasárnap csak 9 órakor tartunk istentiszteletet, és hétfőn is a szokott időben. Hirdetem a testvéreknek még azt is, hogy az elmúlt héten Pécelen voltam feleségemmel, családommal, ott tartottam az istentiszteletet a gyülekezetben, és azért, mert ők is szerették volna támogatni a templomépítésünket, és összeadtak az ottani testvérek is 300 000 forintot, és az ő áldáskívánásukat és üdvözletüket hozom a testvéreknek, ott is átadtam, hogy mi is köszöntjük őket szeretettel, de ők is üdvözlik a testvéreket, így ismeretlenül is, de testvéri szívvel, testvéri szeretettel. És remélik, hogy békességbe teljesíteni tudjuk ezt a feladatot, aminek itt neki fogtunk. Végül azt hirdetem a testvéreknek, hogy előkerült a Bajai úti református temetőben az első, a leges-legelső újszegedi református lelkésznek a sírja. Úgy hitták, hogy Varga Pál, ezt a lelkipásztort, és hát a sírja az elég méltatlan állapotba került az idők folyamán, úgy elfeledkeztek róla a gyülekezetek is, meg valószínűleg a családja is eltűnhetett, vagy kihalhatott. Legalábbis nem gondozta senki a sírját már nagyon-nagyon régen. És a honvédtérre jár egy nyugdíjas lelkész néni, aki ott jött-ment a temetőbe, és valahogy ottan bebújt a bokrok közé, kíváncsiságtól űzve hajtva, hogy mi ez a romos sír itten, és hát ott találta meg ennek a lelkipásztornak, az első lelkésznek a sírját, mondom, ilyen benőtt, kidült, bedűlt állapotba. Lényeg az, hogy megkeresett engem, nem csak engem, hanem rajtam keresztül a gyülekezetet, és a honvédtérieket is természetesen, és a Petőfi telepieket, és a Kálvintérieket is, hogyha lehet, valami kis pénzt adjunk össze arra, hogy azt a síremléket valahogy méltó állapotába hozzuk. Hát én mondtam, hogy most nagyon jól tetszik tudni, hogy mit csinálunk, hogy éppen templomot építünk, de azért megígértem ennek a nénének, hogy elmondom a testvéreknek, hogy tudják ezt, és hogyha valaki mégis szeretne ennek a sírnak a helyrehozatalára áldozni valami kis pénzt, akkor Szilva László testvérnél tegye ezt, akkor kifejezetten tessék megjelölni, hogy ezt a Varga Pálnak a síremlékére adom ezt a kis adományt. És aztán azt el fogjuk juttatni ennek a hölgynek, aki ennek az egész, ennek a nyugdíjas lelkész hölgynek, aki az egésznek a terhét fölvállalta, és azt hiszem, hogy ő fogja a legtöbb pénzt erre a felújításra is adni, mert ezt ő valahogy a szívügyévé tette, hogy ez méltatlan, ez nem lehet így, és az az igazság, hogy igaza is van. ha valaki szeretne erre a célra külön adakozni, akkor mondom Szilva László testvérünknél, tegye ezt meg. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző és megáldó pásztora. Drága testvéreim, énekeljük befejezésül a 331. énekünknek kijelölt verseit, utána pedig nemzeti imádságunkat. A 331. énekünk 4. és 5. versét énekeljük. A 4. verse így kezdődik: Ó édes Jézus, atyádnak szent fia!
Áldás békesség!